A fesztivált kulissza. Már elérhető a MediaClicken és a Közmédia YouTube csatornáján.
Határok nélkül Veresemes egy gyöngyvérrel.
Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál. Röviden rend. Amikor ezt a szót kimondjuk, eszünkbe juthat számtalan dolog. Rend a környezetünkben, rend az ügyeinkben, rend az egyházban. Pál apostolt idézve, mindennek illendően és rendben kell történnie. Talán ezért is mutat a fesztiválon túl annak rövidítése. Rend, amely a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválon sokféleképpen megnyilvánul. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok.
Tudom, hogy Jézus él, tudom, hogy ő segél, nem bánthat gond és félelem, ő van mindig velem.
Ismerős a szöveg? Nem véletlenül. A református, de az erdélyi evangélikus énekeskönyv egyik éneke. A dallam azonban már ütemesebb, jazzesebb. A temesvári házas pár Domszky Mercedes és Pintér Attila célja, hogy a református énekek ne csak a liturgikus szolgálatok során hangozzanak el. A könnyedebb formában felcsendülő énekek fülbemászó dallama akár észrevétlenül is a mindennapi élet részei lehetnek. Az énekek ezen a hétvégén a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválján is elhangzottak. Erről is beszél Pintér Attila és Domszky Mercedes, de mindenek előtt az együttes, ami is a név választásáról.
Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi is legyen az együttesünk neve. Többféle megnevezésünk is volt az elején, úgyhogy arra gondoltunk, hogy hát valami olyat keressünk, amit nehéz elrontani, de könnyű megjegyezni. Ugye a mi is a keresztneveink kezdőbetűiből és az ész kötőszóból jön, és akkor így Mercedes és Attila ez a mozaik szó.
Amikor kialakították ezt a mozaik szót, akkor tudták azt, hogy a mésat egy bibliai alak is?
Meg is kerestük, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozott ez a vezető király, de ez csak egy véletlen, vagy hát nem véletlen egybeesés. Mi ezt szoktuk mondani, hogy bár ott van a Szentírásban a zenekarunk neve, nem abból illetődtünk, ez tényleg utólag derült ki számunkra is.
Bár református énekeskönyvi énekekkel kezdtük a mését, nem csak ezen a zenei úton haladunk, hanem verseket zenésítünk meg, illetve elkezdtük a saját dalainkat is írni, ezért fontos volt, hogy olyan nevet találjunk, ami nem egy zenei stílusra utal, hanem valahogy minket képvisel, bennünket pedig sok minden érdekel, sok zenei stílus, és akkor így jó megoldásnak tűnt.
Ha rákeres bárki is az Önök meghatározására, a reformátusságuk az első helyen van, az isteni útkeresés, a Krisztus hit mindenféleképp meghatározó. Most a Rendfesztiválon Veszprémben is elsősorban a református énekeket fogják előadni. Könnyedebb műfajban dolgozzák fel ezeket az énekeket.
Én kántorizáltam, és kántorvizsgám is van, tehát ismerem ezeket az énekeket. Azt láttuk, hogy egyre inkább szakad el a mi generációnk, illetve a következő generációk ezektől az énekektől, számunkra már nem képvisel semmit, nem jelent semmit, és ezt nem gondoljuk az ő hibájuknak. Ez egyszerűen egy olyan jelenség, amin mi megpróbáltunk talán egy raktapaszt odaragasztani, de az egésznek a kirobbantója kihívás volt, egy internetes kihívás, ami a Covid járvány ideje alatt terjedt, töltsük meg az internetet dicsőítő dalokkal, és mi erre a kihívásra egy énekeskönyvi ének feldolgozásával válaszoltunk. Olyan nagy sikere lett, hogy azt mondtuk, hogy hát akkor ezt folytatni fogjuk. A ti esetek hamar lejár volt a feldolgozott ének, aztán még 4-5 éneket hetente próbáltunk feldolgozni és meg is osztani, és utána visszaállt az élet a megszokott rendbe, és nem igazán maradt nekünk időnk már erre, de 2 éve, amikor elkezdtük ebben a formában ezt az egészet, akkor azt értettük meg, hogy nekünk most be kell fejezni, amit elkezdtünk, és ebből egy teljes anyagot össze kell rakni, úgy tűnik, hogy jól értettük, amit értettünk, mert azóta is szeretik az emberek, akik hallgatják, azt mondják, hogy sokat ad nekik, hogy teljesen más perspektívából hallgatják az énekeket, a szöveg másfajta megvilágításba kerül, új értelmet nyer ebben a hangzásban egy-egy szó, egy-egy szófordulat, egy-egy mondat, úgyhogy azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy volt értelme ennek a feldolgozásnak.
Egyébként zenélnek?
A zene a mindennapok része, igen, hivatásos zenészek vagyunk. Nem kizárólag egy stílust kedvelünk, nem is csak egy stílust játszunk. Azért választottuk ezt a 20. századi formáját a jazznek, mert azt gondoltuk, hogy egy olyan stílus, illetve olyan stílusok, amik már szinte egy századot túléltek, méltóak arra, hogy ezekkel az énekekkel ötvöződjenek. Ezért nem kortárs műfajban dolgoztuk fel, bár azt gondolom, hogy ezzel sem lenne probléma, tehát ott is lehet nagyon jó. Mi egyszerűen azt éreztük, hogy két klasszikust összetársítani talán jól működhet.
Hogyan válogatnak?
Úgy indult, hogy mi áll hozzánk közel. Azokat az énekeket dolgoztuk fel, amelyek számunkra sokat jelentenek, nekünk fontosak, és azokat az énekeket dolgozzuk fel továbbra is, amelyek megszólítanak, vagy amelyek szólnak hozzánk, azáltal, hogy hozzánk szólnak, tudjuk mások elé vinni úgy, mintha sajátunk lenne, és onnan lesz a miénk, a magunkévá tesszük, és aztán úgy próbáljuk visszafordítani ezt a közösségnek. Főként továbbra is azt hiszem, hogy ez lenne a legnagyobb irány, hogy mi szólít minket. Természetesen ez nagyon sokszor azzal jár, hogy kipróbáljuk, megpróbáljuk ezeket az énekeket, hogy megbírják ezt a műfaji váltást, van, ami nem bírja meg, és akkor azt elengedjük. Mi nem zárkózunk csak reformátusságra, tehát mi hiszünk az ökumenében, illetve az is a cél, hogy ezek kereszténységről szólnak, ugyanarról az Istenünkről, úgyhogy mi szeretnénk közös térét tenni ezt.
Van-e olyan feldolgozott énekük már, amely akár a gyülekezet be is visszakerült, mondjuk ifjúsági vagy egyéb közösségi alkalmon megtanulta már a gyülekezet is, vagy esetleg más gyülekezet?
Van, igen, bár azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a feldolgozások nem azért születtek, hogy a hagyományos éneklési módot felváltsák a gyülekezetekben, viszont vannak ifjúsági alkalmak is, ahol így éneklik az énekeket, illetve vannak fiatalok, akik megkerestek, hogy egy-egy versenyre szeretnének benevezni egy feldolgozással, amit tőlünk hallottak. Illetve van olyan gyülekezet, ahol a koncert után volt egy közös alkalom, amikor a gyülekezet egy részével elénekeltünk egy-két feldolgozást közösen, például a Siessetekre volt példa, meg arról jön visszajelzés sokaktól, hogy nagyon fülbemászó egy-egy feldolgozás, és ezt dudolgatják napközben.
Ez azt hiszem, hogy nagyon jól jelzi azt is, hogy igény van egyfajta könnyedebb hangvételre, hogy tényleg más környezetben is megszólalhassanak ezek az énekek, hogy a dicsőítés dicsőítésé váljon.
Ez volt a célunk, hogy a megszokott liturgikus környezetből és a megszokott alkalmazási módokból egy picit még tovább emeljük, és a hétköznapokban is hallgathatóak legyenek könnyedebb hangszerelésben, akár dúdolni lehet, van, aki az autóban hallgatja, van, aki mosogatás közben. Túl értékesek ezek az énekek ahhoz, hogy évi 52-szer, vagy csak ünnepeken, vagy csak temetésen, vagy ilyen alkalmakon énekeljük, azt gondolom, hogy túlmutatnak a liturgikus tereinken.
Református énekek könnyedebben, fülbemászó dallamokkal. A temesvári Mésa együttes két tagja, Pintér Attila és Domszki Mercedes úgy véli, hogy a fiatalabbakat ilyen formában hamarabb megszólítja a vallási tartalom. A szintén temesvári Jéger Béla esperes, újkisodai plébános előbb kántoriskolába jelentkezett, majd elvégezte a teológiát is Gyulafehérváron. Már gyermekkorában közel álltak hozzá a külváros papjai, így eldöntötte, hogy ő is ezt a hivatást választja, és 1986. június 22-én szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök. Pappá szentelésének 40. évfordulója alkalmából Lehőc László beszélgetett Jéger Bélával.
1960. február 12-én Temesváron született. Milyen családban?
Rónászon születtem, munkás családból, édesapám egy leszállított könyvelő volt, a ki Oroszországba is volt, és eléggé ellenlábosa volt a kommunista felállításnak, és édesanyámat úgy ismerte meg, mi leszállított munkás a Mehergyárba.
Mit jelent az, hogy leszállított?
Nem dolgozhatott soha, hogy mint könyvelő, nem engedték.
Hogyan emlékszik vissza a temesvári iskoláira?
Így mondták szüleim, hogy 11 megálló lenne a Rónánci végállomástól, holott volt egy iskola, 11-es általános iskola, persze román nyelven és a belvárosi német iskola közt. Tehát apukám azt mondta, hogy oda semmiképpen nem, itt az iskola a sarkon, és oda jártak bátyáid is, akkor jársz te is oda. És akkor én úgy 1-8-ban román iskolába jártam. Kedves emlékeim vannak. Görög katolikus papok voltak, aki már mint pap nem működött, vagy nem volt bezárva. A románt egy ilyen valaki tanította. De én szeretettel, tisztelettel emlékszem vissza a zenetanár néninek az óráira, hogy rendezte az úgynevezett hétvégi kórust, hogy abban nem csak kommunista dolgokat énekeltünk, hanem elvitt bennünket az operába nem egyszer, és úgy énekeltünk ilyen-olyan énekeket, hogy volt közte klasszikus is, tehát úgy megtűrték neki. Lényegében hozzánk a Mehalai páterekhez, el kell mondani, jártak, Rónász az egy leányegyház volt, filia. Én emlékszem, mikor még a templomot újra szentelték, 64-be, 65-be, Boros érsek úr, mint el nem ismert püspök, és mint Erzsébet városi káplán, őt hívta meg Walter Johannes, ő volt a tartományfőnök és a plebános, Szent Háromságról predikálni, mert az a templom búcsúja, a védőszentje, a Szent Háromság. Az volt az első alkalom, utána járogattunk minisztrálni szorgalmasan. És én senkinek soha nem mondtam, de én mindig pap szerettem volna lenni, ezt édesanyám tudta. Azt mondtam meg, hogy én elmegyek Gyulafehérvára a kántoriskolába. Akkor oda felvettek, én Fehérváron voltam 10 évet, és utána pap lettem.
A szüleink kívül tehát senkinek nem szólt erről a tervéről. Miért választotta ezt a hivatást?
Tudták a mehalai páterek nagyon, mi úgy szólván utca gyerekek voltunk, velünk a páterek foglalkoztak, ott voltam első áldozó páter, Haubenreich Karolusznál, Károly atya. És akkor emlékszem, hogy őt közben elhelyezték, akkor bérmálkoztam Paskál atya idejében. Budapestről került Temesvárra szerzetes. Rengeteget foglalkoztak az utca gyerekekkel, és látván az ő munkájukat és az ő szeretetüket. Úgy alakult bennem ez a gondolat, hogy én pap akarok lenni, de például Paskál atya valahogy megneszelt, és akkor gondolta, hogy hát ha elmegyek Fehérvárra, tudnom kellene valami kis egyháztörténelmet, akkor ő maga külön még a szobájába velem foglalkozott és tanítgatott. Vagy például volt ott egy nővér, és akkor oda kellett menni németet tanulni, de eléggé szigorú volt. Hát ami a nyelveket illeti, mi otthon magyarul beszéltünk, mert a nevem német, de az én anyai nagymamám, Földi Julianna, az egy református magyar asszony volt, és lényegében ő vitt el a Rónáci kápolnába, mert a templom romokba állt, azt lebombázták az amerikaiak 45-be.
Milyen emlékek fűzik a gyulafehérvári kántoriskolához?
Nagyon nagy kaliberű tanárok voltak. Egy piarista tanár úr, akit úgy hívtak, hogy Simon István, tanította a magyart, a történelmet, latint, helyesírást, ilyeneket, és Adi istenes verseit kívülről. Ez volt az egyik, akkor a másik egy mártír papja az egyháznak, Pálfi Géza. Ő volt az osztályfőnökünk, 2 generációt vitt végig, Fehérvárról eltiltották, nem engedték, hogy esperes legyen Székelyudvarhelyt, akkor össze-vissza verték többszörösen, nyíltan és Mártonáron oldalán volt. Na most ő az életével fizetett, de ezt a hazaszeretetet és a hívek szeretetét ő belénk verte. Minden esztendőben úgy osztotta be az évi kirándulást, hogy ismerjünk meg Erdélynek, Bánságnak, Szatmárnak, Váradnak részeit. Első évben jöttünk Radnára, Aradra, Vesztőhelyre, Temesvárra, Radnára, utána mentünk Székelyföldre, mentünk Szatmárra, voltunk Nagybányán, ezeket úgy ismergettük meg. Utána következett a katonaság, az 9 hónap nem bántottak minket, ott én csak arra emlékszem, hogy akkor mentek be Afganisztánba az oroszok. Akkor rengeteg őrséget kellett állni, és ilyen dolgok voltak. És akkor utána megkezdődött a teológia. Ott is nagyon-nagyon nívós tanáraink voltak. Márton Áronnak volt szívének egyik fájdalma, hogy lassan kezdődött egy olyan korszak, amikor nem volt elegendő tanár. Hát ezeket persze kultuszvallásügyi milyen osztály volt, próbáltam megakadályozni. Püspök úr keresztül vitte, 6. Pál pápa idejében ki tudta küldeni olyan urakat, akik megszereztek tanári oklevelet, vagy ledoktoráltak. Hát az első lenni a Jakobinyi mostani nyugalmazott érsekatya, aki ott tanult kint. Én róla annyit tudok mondani, hogy a temesvári kormányzó úr, Kernweis úr azt mondta, hogy ha mentek Fehérvárra, akkor őt kövessétek, mert amit mond az éli is, az olyan is volt. Dogmatikát tanított 7 fél éven át, tudtuk becsülni. és mindent tanított a világon, de biblikus szakos volt. Akkor utána Vencser László, ő egy Detroit születésű úriember, Gyulafehérváron ő rengeteget épített, úgyhogy az akkori körülmények közt emberségesebbé tette a teológiát. Morálista tanított és német nyelvet Vencser tanár úr. Akkor lenne a Tamáskó tanár úr, akit most is tudok becsülni. Ő liturgikát tanított és egyházjogot, ő is kint volt azzal a csoporttal, akik ugye kint tanultak, akkor azon kívül hoztak oda be még más olyan embereket is, akiknek nem volt római végzet.
Hol kezdte a papi szolgálatát?
Annak idején a hatod évnek a második fél évében diákonosok voltunk, tehát a szerpap, az a papságnak az első lépcsője. Akkor úgy kerültem én Glogovácra, egy-két hónapra, és egy-két hónapra Nagyszent Miklósra. Utána volt a papszentelés, június 22-én Gyulafehérváron társaimmal együtt négy egyházmegye részére szentelt fel bennünket dr. Jakab Antal püspökatya. Én őt különösen szerettem, egy aranyos ember volt. Ő is például a börtönbe, ő Ólombányába volt 13 évet. 72-ben lett Gyulafehérváron segédpüspök, és még a Márton Áron püspökor azt hiszem élt egy évet, de akkor lett ő a megyés püspök. Akkor valamikor ősztől én Újaradon voltam, dr. Schulter Antal, a Krajter püspökorat is tanította. Ő Münsterbe doktorált, ő volt egy nagyon-nagyon karakán ember ott Újaradon. Akkor onnan az történt, hogy két társam, ez volt akkor a nehéz világ, vagy a nehéz idők, ezek határt szöktek. És akkor a dettai esperes úr Égi Jánosnak 16 egyházközsége volt, és azt nem bírta csak egy pár hónapig, és akkor ugye úgy határozott a temesvári kormányzó úr, hogy engem oda tettek egész fiatalon, alig voltam 3-4 hónapi káplán, és akkor kikerültem Nagyzsám, annak voltak filiái, ahova azt rendszeresen jártam, nem minden vasárnap, de felváltva. Akkor a forradalom előtti évbe valamilyen okoknál fogva engem Gátajára helyeztek, és ott voltam egy évig. Az én időmben nyáron Böcskei László nagyváradi püspök úr volt első misés, új misés ott. Akkor hívott egyszer az akkori kormányzó Krajter Sebestyén, és akkor mondta, fiam, mész Németdoksánba, filiákkal együtt, de külön még Tirolba is tűnni. Az történt, hogy 92-ben a plebániainkat itt a bánságba, Krajter püspök is a rossz nyugalmazott, kiérdemült püspök úr volt az irodaigazgató, és átszervezték a plebániákat úgy szólván, hogy nincs 140 plebániája a temesvári egyházmegyének, hanem van csak 70, és erről azt gondoljuk, hogy valamiképpen tud létezni, de van olyan kollega, akinek van ugye 10-12 faluja, egy-egy faluba 3 néni a templomba, és dől össze a templom, vagy a plebánia, most már így vannak a dolgok, és akkor megszűnt az úgynevezett Tirol, mint olyan, és akkor azt is kaptam. Ott voltam 2009-ig, 2009-ben 19 papot helyezett a rossz püspök úr, többek közt engem is, és egyszer behívott, és azt mondta, hogy minden madárka úgy tudja, hogy te Temesvárra akarsz jönni, akkor most menjél a Fradéliára. Hát én nagyon boldog voltam, hogy na most már bekerülök szülővárosomba, azóta itt vagyok. Jó híveim vannak, ez egyszer biztos. Pál püspök atya kérdezte egyszer egy alkalommal, hogy mi újság nálatok? És akkor én úgy mondtam, püspök úr, te tudod, voltál itt nálunk az én ezüstmiseimkor 2010-ben, de nincs plebániánk, akkor építsünk egyet, ez még a pandémia előtt meglett az új plebánia.
Itt beszélgetünk most?
Igen, itt beszélgetünk most. Most már van, hál' Istennek, egy hittantermünk, azelőtt generációk a sekrestyében ültek fel. Én hittanórát a templomba tanítottam, és így megvagyunk ilyen formában. Hogy merre fog a dolog fejlődni, ha mindenképpen összezsugorodnak a plebániák, hívek elmennek, meghalnak, gyerekek nem igen vannak, hát most idén belső áldozó 12, bérmálkozó 15, de ha megnézi az ember a keresztelteknek az anyakönyvi kivonatát, hát még a 90-es évek elején kereszteltek itt 60-70 gyermeket, és most a keresztelünk 10, tényleg sok. Az értékek felborultak.
40 éve szentelték pappá a temesvári Jéger Béla esperest, új kisodai plébánost. Az évfordulón családjáról, tanárokról és papi hivatásról beszélt. Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Határok nélkül műsorát hallgatják. Kedvelte a focit és az internetezést, de még jobban szerette és tisztelte az oltári szentséget. Az 1991-ben született, mindössze 15 évesen elhunyt Carlo Acutist tavaly avatta szenté a katolikus egyház. a fiatalok és az internetezők védőszentjeként is tisztelt szent kanonizálását két közben járásának tulajdonított és az egyház által elismert csoda alapozta meg. Hajszál erekjéjét Pünkösd óta a csíksomlyói Szálvátor kápolnában őrzik. Az Assisiból hozott erekjét a búcsús szent mise előtt helyezték el a kegyhelyen. A kezdeményező plébános reményei szerint, így Carlo Acutis példája, közelebb kerül a közösséghez és a zarándokokhoz, és lelki megerősödésük forrásává válhat. Madarász Attilával, a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébánia plébánosával Bíró István beszélgetett.
Egy szentmise alatt jött a gondolat, hogy Carlo Acutist ehhez a közösséghez hozzam közelebb. Azt éreztem a szívemben, hogy egy gyerekét szükséges kérnünk Assisiből. Írtam levelet Assisiben, megadták az elérhetőséget, hogy honnan kell kérni az erekét. Érseki engedéllyel, ajánlással lehet ezt beszerezni. Megkértem az érsek urat, aki szívesen megírta a levelet is, elküldtük Assisiben. Néhány hét után megkaptuk a választ, hogy megvan az erekje, és személyesen is át lehet venni. Erre januárba került sor, egyik barátommal elutaztunk Assisibe is, ott átvettük személyesen az erekjét. Előre nem tudtuk, hogy milyen erekje, ott derült ki, hogy hajszál erekjét kaptunk. Hogy miért került a Szálvátor kápolnába? Elsősorban azért, mert ezen a helyen több zarándok megfordul, és több mint két éve a Szálvátor kápolna napközben is nyitva van. Egyházmegyénk egyik legrégibb temploma, és úgy gondoltam, hogy a legfiatalabb szent egy nagyon régi templomban több zarándok jelenlétében alkalmas lesz arra, hogy közelebb vigye az embereket, a zarándokokat a szentnek az életéhez, megismerjék jobban Carlo Acutist, hiszen ami közösségeinkben még nem annyira ismert.
Szent Carlo Acutis 1991-ben született és 2006-ban hunyt el, webfejlesztő, honlapfejlesztőként tevékenykedett, és küldetéseként tekintett az oltári szentség védelmére, megismertetésére. Milyen töbletet adhat az ő erekjéje az ideérkező zarándokoknak?
Az erekje mellett szeretnénk az ő életét az emberek jobban megismerjék, és arra kapjanak küldetést, hogy Istent akár jobban megszeressék, megismerjék Carlo lelkiségén keresztül. És Carlónak az életéből tudjuk, hogy elsősorban Isten iránt, de az emberekhez hogyan viszonyult Istennek a szeretetét, tükrözte akár az oltári szentség tiszteletében, szeretetében, amikor fiatalon elkészítette az oltári szentségnek a sorozatát, a legfontosabb oltári szentség csodáknak a sorozatát, de emellett hogyan viszonyul barátaihoz, a szegényekhez, embertársaihoz. Ez lenne többlet az erekje tisztelete mellett, hogy megismerjék akár az oltári szentségnek a tiszteletét és imádatát, ami ebben a kápolnában szintén ott van és jelen van. És ugyanakkor nem csak a fiatalok, hanem más emberek is, zarándokok is közelebb kerüljenek a szentnek az életéhez. Nyilván, hogy nem csodákat várunk, de csodák is lehetségesek, és hiszem azt, hogy ha nem is olyan nagy csodák, de a szívekben történnek csodák és megtérések, akár az erekje előtt a szentnek a közbenjárása révén.
Az erekjét pünköstkor helyezték el a Szálvátor kápolnában. Mit tapasztalnak azóta, többen felkeresik a Szálvátor kápolnát?
Hogy többen felkeresik a kápolnát, erre pontos statisztika nincsen, de elég sok ember az elmúlt évben, vagy azelőtt való évben is kizarándokolt a kápolnához. Nyilván, hogy az emberek ezt tudják, és nagyobb média felületen ezt hirdetjük, vagy hallani fognak erről, akkor reméljük, hogy többen megfordulnak. Konkrét visszajelzést pünkösd óta nem kaptunk, de akiket ismerek, egy-két személyt, aki kijárt, az pozitív visszajelzéssel volt, és örült annak, hogy milyen szép helyre került ez az erekje. Megköszönöm mindazoknak, akik hozzásegítettek az erekje beszerzésében, az érsek úrnak, aki eljött Assisibe velem, és hazahoztuk együtt az erekjét, mindazoknak, akik a biztonságos üvegfalat előkészítették és elkészítették a faszerkezetet az üvegfalnak, és a világítást is, hiszen egy nagyobb világítást kapott az Erekje, rávilágítást pontosabban, ők nekik is köszönet, és mindazoknak, akik valóban szeretettel és örömmel járultak ehhez az ügyhöz.
Pünkös Dóta Carlo Acutis hajszál erekjéje a Csíksomlyói Szálvátor kápolnában található. A Csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébánia plébánosa a Madarász Attila reménye szerint a fiatal szent példája segíthet a közösség és a zarándokok lelki megerősödésében. Kárpátalján a békért imádkoztak az Egyházak Világtanácsának kezdeményezésére. A nemzetközi ökumenikus ima alkalomnak a Beregvidéken a Csetfalvai Református Egyházközség történelmi temploma adott otthont. Az eseményre Kárpátalja összes magyar lakta településéről érkeztek lelkipásztorok és diakónusok, míg az online térben a világ minden kontinenséről bekapcsolódtak az egyházi vezetők. Iváncsik Attila összeállítása.
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hangsúlyozta, fegyverekkel nem lehet tartós békét teremteni. A megfáradt kárpátaljai közösség számára a békért való könyörgés a megmaradás és a hit szimbóluma.
Én hiszek a mindenható Isten hatalmában, és hiszek az imádság erejében. Ezért volt fontos, hogy felkiáltsunk az Úrhoz, mert lassan 5 éve Ukrajnában háborúan is halnak meg emberek, árvulnak el gyerekek, gyászolnak szülők és özvegyek. Nagyon fontosnak tartom a könyörgést, mert az imádság az ember lelkét is megnyugtatja, a fele baráttal is összehozza. És most valóban a világ imanap Ukrajnáért azért is fontos, mert sok nép, sok nemzet ugyanazért a célért, ugyanazzal a kéréssel fordult a mindenható Istenhez. És én hiszem azt, hogy lesz változás.
A globális ökumenikus imanap liturgiai tartalmának összeállításában a Kárpátaljai Református Egyház is aktív szerepet vállalt, hangsúlyozta Héder János egyházi főjegyző.
Nagyságát láttuk a világegyháznak az imádságában, és ebben az összefonódásban, amikor erőt kaptunk az Istentől, hogy valóban teremjük azokat a gyümölcsöket, amelyek fontosak, és mikor háború idején, a szenvedés idején, a próbák idején, ez az egyik legfontosabb üzenet, hogy az Isten megállt bennünket, és felhatott az imádságunk az ő trónjához, és ő valóban nem csak meghallja, hanem cselekedni is fog.
Kardos Ágnes, a Tisza Péter falvai református líceum lelkész igazgatója kiemelte. A háborús hétköznapokban mindenki belefáradt. Az embereknek szüksége van a megerősödésre és a lelki feltöltődésre.
Nagyon felemelő volt együtt imádkozni, nem csak a sajátjainkkal, hanem világszerte, azokkal az emberekkel, akiknek valóban nem csak a béke fontos, hanem valóban, hogy együtt imádkozzunk az Istenhez. Én hiszek abban, hogy imádságot meghallgató Istenünk van, és valóban a béke nála van. Nem csak az a fajta béke, amit talán most az országunkban várunk, hanem a megbékéltetés, amit az Úr Jézus Krisztusban ad nekünk, de azóta, mióta kitört a háború, azóta fontosnak tartjuk azt, hogy imádkozzunk minden nap ezekért a dolgokért, és nem szabad ebben meglankadni. És ez most olyan jó volt, hogy újra felfrissült ez a fajta vonal, hogy együtt, egy szívvel is imádkozunk ahhoz az Istenhez, aki képes békét hozni, és akinek, ahogyan az úri imádságban is mondjuk, minden hatalom a kezében van, és az övé az ország és a dicsőség is.
Kárpátalján a békért imádkoztak az Egyházak Világtanácsának kezdeményezésére. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk